ilyenekről. Ismét nagyon-nagyon jó benneteket látni, és mivel is kezdhetnénk, azzal, amivel be fogjuk fejezni, most jön az üzenet, ugye, az írásjelek. Egyébként észrevettétek már, hogy az írásjelek teljesen megváltoztatják ugyanannak a szónak az értelmét. Itt én azt mondom, hogy... Mit mondok? Ja? Szeretlek. Pont. Szeretlek? Szeretlek! Vagy mit tudom én, pont-pont-ponttal szeretlek. Tehát az írásjelek, akárhányféle van, az megváltoztatja az értelmét ugyanannak a szónak. És ezért gondoltam azt, hogy lesz ennek az üzenetnek ez a címe, ezeknek az üzeneteknek, az üzenet sorozatnak, és különféle dolgokról beszélünk, témákról. És az elmúlt alkalommal beszéltünk, miről is beszéltünk? Lukas a vagyom. Hogy Jézus mit tett értünk? Tehát a felkiáltójáról, hogy egy félreérthetetlen üzenete volt Istennek számunkra. És ez a kereszt, hogy ő meghalt értünk, és aztán, hogy feltámadsz. Ugye, mert amikor valaki valami nagyon extrém eszközt használ arra, hogy kifejezze a szeretetét irántunk, akkor annak van egy visszautasíthatatlan üzenete. És Isten ezt tette, egy nagyon extrém módot választotta arra. Igazából az egyetlen mód volt, hogy megmutassa az ő szeretetét irántunk, hogy én ezt vagyok hajlandó megtenni, érted? Hogy az életemet adom, érted? És ennek egy félreérthetetlen üzenete van az, hogy ő szeret engem, és hogyha ő szeret engem, akkor minden megvan ahhoz, hogy az életem változzon is. Változzon. Úgyhogy ez volt a múlt heti üzenet. Le is lehet tölteni. És azért mondom ilyen büszkén, mert hogy múlt héten elindítottuk a weblapot, és már valamilyen szinten pörög, tehát amilyen szinten van, azt lehet látni. Aztán folyamatosan kerülnek fel újabb és újabb dolgok. Látogassátok. Ja, úgyhogy mai alkalommal meg beszélünk a pontról, pontocska, hogy tudom, pont. És az abban, hogyha van egy ilyen jegyzeted, akkor az apostolok cselekedeteiből fogunk egy jó nagy részt. Hibáztam, amikor írtam, mert nem 8.22, hanem 9.22. Jó, mert 8. fejezetnek a nagy részét kihagyjuk, mert az most az annyira nem lesz érdemes. De úgy is mondom majd, hogy mit olvasunk, úgyhogy teljesen világos lesz. De ahol 8.22-t írtam, 8.2.22, az igazából 9.2.22. Jó? Úgyhogy imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, köszönjük, hogy ismét összehoztál bennünket. Arra kérünk, hogy beszélj most hozzánk, adj nekünk meggyőződéseket, hívjál ki bennünket, szeress bennünket a te gondolataiddal. Kérünk arra, hogy változtasd a mi gondolatainkat a te gondolataiddal. És Urunk, szükségünk van arra, hogy te vezess bennünket, szükségünk van arra, hogy te adj nekünk bölcsességet, és szükségünk van erőre és bátorságra, hogy ne csak meghalljuk, vagy tudomásul vegyük azt, amit hallunk tőled, hanem éljük is azt, ha kell, módosítsunk az életünkön, az alapján, amit mondasz nekünk. Úgyhogy ezekért imádkozunk, és azért, hogy a következő héten pénteken lesz a közgyűlés, és felemeljük őket hozzád. Már csak azért, mert ők a mi vezetőink itt a városban, de azért is, mert a helyünkről fognak döntést hozni, hogy ez tényleg a mi helyünk, vagy sem. És imádkozunk azért, hogy add nekünk azt a helyet, hogyha te ezt így látod jónak, ha ezt látod a mi jövőnkben a legszükségesebbnek, akkor add nekünk azt a helyet a tarjánban. És csak köszönjük, hogy bízhatunk benned, hogy te vezetsz minket lépésről lépésre, egy közösségként, egy gyülekezetként, egy családként. Az Úr Jézus nevében. Amen. Szóval, 2001-ben elutaztunk virággal, 2 éves házasok voltunk, és elutaztunk Amerikába egy évre, ott tanultunk az ottani bibliaiskolába, és hát egy évig ott éltünk, de úgyhogy nem volt munkány, tehát valahogy, tehát kiadtuk a lakást itt, tehát olyan nagyon hitben mentünk, tehát nem láttuk, hogy mink lesz a létünk ott egy éven keresztül, de valaki megígért, hogy lakhatunk náluk, stb. Stb. Mindegy. A lényeg, hogy szombatonként ilyen nem utcai evangelizáció volt, hanem ajtón kopogtatás. Ott mindig jó páran, abban az időben 300-400-an is szombat reggelenként összejöttek a gyülekezeti ebédlőnél, és aztán a Szél Rózsa minden irányába mentek a városba, de általában a belvárosba mentek, azt kell tudni Baltimore-ról, ez Baltimore-ban van, hogy a 80%-a fekete, és egy nagyon veszélyes város, Amerikának egyik legveszélyesebb városa, tehát magas a bűnözés, a fekete gyerekeket általában a nagymama neveli, mert a szülők vagy meghaltak, vagy nagyon betegek, vagy totál szét vannak csúszva, és valahol vannak, de nem otthon. És hát ilyen környékekre mentünk. Zömében, tehát a belváros, ott azt jelentett, hogy a belváros, hogy az a lepukkant környék a belváros. Minél bejebb mész a városba, jó, van egy gyönyörű szép kis ékszerdoboz belváros, egy kicsi, de amúgy a belváros az a lepukkant rész, veszélyes rész. Tehát fehér ember ott egyedül ne kóvályogjon. És akkor szombat délelőttönként mentünk, és nyilván az én jó angol tudásommal, tehát megmukkanni sem nagyon tudtam. Érteni azért értettem nagyjából, de amikor kopogtattunk az ajtókon, és kinyitották az ajtót, és elkezdtek beszélni ezek a fekete emberek, hát köpni nyelni nem tudtam, mert valami más országban vagyunk, mert ezek nem angolul beszélnek. De angolul beszéltek, de olyan nem tudom, olyan furcsán, ez a fekete angol, vagy nem tudom, hogy hívják ők, biztos, hogy van valami kifejezésük rá, de elképesztő volt. A lényeg, maga a procedúra, hogy odaállsz az ajtó és kopogtasz, tehát ki vagyunk képezve arra, hogy nem állsz az ajtó elé. Mert sosem tudod, hogy mi jön ki onnan. Pontosan azért, tehát az a magas droghasználat és tehát fegyvertartási engedély nem kell, tehát szabadon lehet fegyverük, bármire képesek, tehát ott sokkal könnyebben lőnek vagy ölnek egy adagért, és azt tanították, hogy kopogtatsz, és nem az ajtó előtt állsz, hanem az ajtó félfán, mert bármi kirepülhet, kilőhetnek. Úgyhogy mi kis magyar srácokként ott vagyunk, nem hozzászokva ez a kultúrához. Tehát minden egyes kopogtatás egy ilyen stresszel párosult, hogy vajon mi lesz itt. És főleg, ha még Jézusról is kezdünk el beszélni, aztán valaki fölkapja ott a vizet. Hogy vagy egyáltalán, tehát olyan arcok is nyitottak ott ajtót, hogy azt se tudtad, hogy a lakásból mondjuk ki más jelenik még meg, és mivel, tudod. Tehát, hogy megelevenedtek az amerikai filmek élőben, 3D-ben előttünk. Tehát nem volt sose egy ilyen nyugodt dolog, tehát volt egy kis izgalom benne. De amiért mondom ezt, az az, hogy megszólalnak, alig értem, vagy nem értem, hogy miről beszél, de én azért elmondom, hogy miért vagyok itt, ugye, és tehát ő azt hiszi, hogy ő beszélget velem, mert mond nekem dolgokat, de én a felét nem értem, hogy mit mond. Úgyhogy én tovább mondom azt, amit mondok, és elképzeltem azt, hogy te úristen, hát lehet, hogy ez az ember totál hülyének nézett, mert ő visszakérdezett, vagy mondott valamit, ami nekem reagálni kellett. Én meg mondtam, mint hogy lenyomták volna a magnón a play gombot, azt csak daráltam a szöveget, mert hogy... És erre gondoltam, hogy sokszor mi keresztények, vagy sokszor a gyülekezet, a kereszténység így viszonyul a mai világban élő emberekhez. Hogy ők csak mondják, csak szajkozzák, lehet, hogy nem kíváncsi rá, hogy mit mond a másik, vagy nem érti meg, hogy mit mond a másik, mert annyira elszigetelődött a nem keresztényektől, hogy csak elbeszélnek egy. Tehát egy ilyen összezavarodottság van. És ez aztán bejön a gyülekezetben, és amikor elkezdenek emberek jönni, akik nem keresztények, vagy csak barátkoznak ezzel, vagy ismerkednek ezzel, és tök jó, hogyha van ilyen közöttünk. A legjobb hely, hogy ez a hely a legjobb, ugye mindig mindenki magáira esküszik, ez a hely a legjobb arra, hogy gyere, és puhatolozzál, és ismerkedjél. De könnyen meg lehet, hogy csak összezavarjuk az embereket, és legfőképpen én azt látom, hogy az üdvösséget illetően zavarjuk össze. Tehát mi keresztények. Most általánosságban véve keresztények. Tehát az üdvösség. És mit tudom én, tehát van olyan hely, ahol azt mondják, hogy nincs üdvösséget, ha nem beszélsz nyelveken. Mert a nyelveken szólás az a bizonyíték annak, hogy benned ott van valami Szent Szellem, vagy benned van a Szent Szellem. Tehát vagy, ha nem volt gyerekkeresztséged, és mit tudom én még mit, vagy első áldozó, vagy akármi, vagy konfirmációd, akkor megint csak nem lehet üdvösséged, vagy ha nem kereszteltek meg, és nem nincsenek rendben a szentségek, akkor sem mehetsz a mennybe, tehát nincs üdvösséged. Közben Jézus totál világos volt és egyértelmű az üdvösséget illetően. Tehát nem zavarta össze az embereket. És a Biblia is teljesen egyértelmű az üdvösséget illetően. Tehát nem olyan kusza, mint ami egyébként a kép a kereszténységben. Hogy az egyik azt mondja, hogy így, ekkor van üdvösséged, a másik azt mondja, akkor van üdvösséged, a harmadik. Amúgy van üdvösséged, mindenkinek megvan a maga módja, hogy van. És közben Jézus nem volt ilyen összezavaró. Soha, hogyha elolvassuk a Bibliát. És nem kell éppen ezért, nem kell, hogy összezavarodottak legyünk, hogy mit jelent az, hogy üdvözölni. És igazából én erről szeretnék ma beszélni nektek, hogy az üzenet végén el tudjuk azt mondani, hogy én tudom pont, hogy hol állok ebben a dologban. Oké? Tehát szeretnék segíteni ebben. Hogy a végére azt tudjuk mondani, hogy jó, akkor én tudom, hogy hol állok most. És hogyha valami igazítani kell, akkor arra is meg lesz a lehetőség, hogy igazítsunk. Úgyhogy, háromféle ember van valójában. Az egyik, aki tudja, hogy van üdvössége. Közé tartozok én például. Meg vagyok győződve róla, hogy van üdvösségem. És vannak itt a legtöbbünk, legalábbis azt gondolom, hogy a legtöbbünk az tudja, hogy üdvözült, hogy az élete megváltozott, az élete kicserélődött, amiről az elmúlt alkalommal beszéltünk a két pólóval kapcsolatosan. Hogy a régi meghalt, nem kimosták, nem felújították, nem újra szabták, vagy bármi, hanem az meghalt, és egy vadonatúj megszületett. Oké? Tehát az ember van három kategória, az egyik az, aki tudja, hogy ez megtörtént vele. Aztán van a másik, aki megint csak bizonyos. Bizonyos abban, hogy vele ez nem történt meg. Oké? Tehát van a két bizonyos csoport, aki az egyik, aki tudja, a másik meg az is tudja, az egyik tudja, hogy igen, a másik tudja, hogy nem. Nem hisz Istenben, lehet, hogy érdeklődik a dolog iránt, de nem hisz Istenben, nincs kapcsolata Jézussal, tudja. De aztán van a harmadik, aki nem tudja. Aki nem tudja. Aki, tehát úgy van vele, hogy hát nem tudom, hogy meg vagyok-e váltva. Volt valami tapasztalatom, valami megtapasztalásom, volt valami libabőröm egy alkalommal, de hogy mondjam, hogy egy jó film nézésekor is van libabőr, tehát is jó film nézése miatt még nem lesz az ember megváltva, nem üdvözül, tehát a libabőr még nem garancia, vagy egy jó sportmérkőzés, amikor az ember nézi. Tehát egy biztos, hogy Jézus nem tette bonyolultá ezt a kérdést. Tehát Jézus világos volt. Úgyhogy nem kell, hogy összezavarodottak legyünk. Úgyhogy megosztom veletek azt a képletet, ami ott van a papíron is, hogyha van ez a jegyzett papír, az ott van. Igazából az üzenetnek ez a lényege, ezt hazaviszed már, jól jártál, és forgatod. A képlet az így szól, hogy, A Krisztussal való találkozás egyenlő változás. Tehát a Krisztussal való találkozás az egyenlő változás. Tehát amikor valaki Krisztussal találkozott, az változott. Pont. Tehát más szóval nem találkozhatsz úgy Jézussal, hogy ne változnál. Tehát nem találkozhatsz úgy Jézussal, hogy ne változnál. Legalábbis én ezt látom. A Bibliában nincs olyan példa, hogy valaki, aki Jézus tanítványa lett, és követője lett, hogy ne változott volna az élete. Lehet, hogy nem egyik napról a másikra, de erről fog szólni az üzenet. Hanem egy hosszú távon, egy változás indult el. Oké? Tehát Krisztussal a találkozás az egyenlő változása. Most ez a képlet egyébként farbarúgja azt a nagyon-nagyon-nagyon becsapó nézetet a kereszténységben, hogy csak mondd el a megtérőmet, és üdvözültél. Csak mondd el. És akkor a beszélgetésünk az arról szól, hogy rábírjanak arra, hogy mondd ki azt a megtérőmet. Mondd ki azt a megtérőmet. Tehát úgy csűröm, csavarom, hogy kimondjad, mert akkor úgy megyek el, hogy jó van, ő is megvolt, ő is a mennybe megy. Meg is elmondta a varázsigét velem. Tehát. De egyébként a Bibliában nem olvasunk megtérőmáról. Persze imával ki lehet fejezni a szívemet, de nem látjuk azt, hogy egy megtérő ima lett volna az, amitől valaki üdvözült volna. Úgyhogy sajnos sokan azt gondolják, hogy én élhetek akármilyen életet, személyesen találkoztam jó párral, egy gyülekezetbe jártunk, élhetek akármilyen életet, én elmondtam a megtérőmet, úgyhogy én a mennybe leszek. Mindegy, milyen életet élek, én a mennybe leszek, mert elmondtam a megtérőmet, és így szentül meg van erre győződve, hogy rendben van az élete. És erre mondom azt, hogy itt van a kérdőjel. Itt van a kérdőjel. Mert amit látunk a Bibliából az az, hogy Krisztussal való találkozás egyenlő változás. Egyenlő változás. Úgyhogy, jó kérdés, mikor találkoztál Jézussal? Mikor találkoztál Jézussal? Ezt jó feltenni magunknak. Mikor találkoztam Jézussal? És most nem a manipulatív imára gondolok, mert például, most a gyerekeimmel szoktam példálozni, de például, tehát simán el tudnám mondatni Flórával a megtérő imát, vagy a Fruzsival. Baromi egyszerű. Flórácska, gyere csak ide, csücsülve. Beszélgetünk Jézusról. Kérdez, van egy olyan hely, amit úgy hívnak, hogy menj, nagyon jó hely. Van egy szörnyű hely, úgy hívják, hogy pokol. Ott pókok vannak, kígyók vannak, nagyon, tehát égetően meleg van, szörnyű hely. Démonok vannak, szörnyek vannak. Florácska, hová szeretné menni, ha meghalsz? Akkor már egy kicsit megzakant állapotban már sír. Menj be! Jó, akkor csak mondd utána ezt a megtérőimát, és a mennybe fogsz menni. És akkor elmondja. Hát örömmel elmondja. Oké, csak Jézus nem azért jött el a földre, és nem azért lett emberré, hogy minket megmentsen a pokoltól, hanem azért, hogy ő velünk együtt éljen, bennünk éljen, és az életünk változzon. Formálódjunk. Egyre inkább olyan, amilyen ő. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy a Krisztussal való találkozás az egyenlő változása. Tehát mikor találkoztál Jézussal? Változott-e az életed? Változott-e az életed? Oké? Okay. És most megyünk bele a mi kis ige részünkben, és sokat fogunk olvasni. Apostolok cselekedetei 7-ben vagyunk, ahol is Istvánnak a történetét nézzük, utána meg Pál apostolnak a történetét, vagy Saulnak a történetét. Ő egy diakónus volt, ami azt jelenti, hogy szolga, tehát István, ő egy szolga volt, a gyülekezetben szolgált, nagyszerű prédikátor volt, az apostolok cselekedetei 7-ben, a 6. fejezetben azt látjuk, hogy prédikál, hihetetlen hatalommal és tekintélye prédikál, annyira bele lovalja magát, hogy a hallgatósága meg akarja őt ölni. Ez durva. Bedutyízzák és eldöntik, hogy kinyírják. És nem az ateisták, hanem a vallásosok. Oké, tehát a farizeusok írástudók. És aztán ott van a 7. fejezetben gyönyörűen, csodálatosan felépített üzenet, amit prédikál. De tipikusan olyan, tehát voltam én már így, akár saját magammal, de mással is, amikor így felsziszenek, hogy én nem így mondtam volna. Most baj lesz. Menjünk inkább az imára a végén, jó? Hagyjuk ezt a témát, hagyjuk ezt. Tehát, na, ez történt ebben az üzenetben. István prédikál, elszakad a cérna, belelendül, nagyon belelendül, és az 51. versben azt mondja ezeknek a vallási embereknek, hogy ti kemény nyakúak. De úgy oda mondja, ti kemény nyakúak. Tehát itt integetek a hátul, hogy ne, ez nem az a hely, nem az a hallgatóság, kérlek, nem mond. Imádkozunk el. És így folytatódik. Csak a testetek van körülmetélve, de a szívetek nem adtátok Istennek, és nem hallgattatok rá. Ti mindig emlékeztetek a Szent Szellemmel. Micsoda? Mindig ellenkeztetek a Szent Szellemmel, akár csak őseitek. Éppen olyanok vagytok, mint ők. A proféták közül kit nem bántalmaztak és üldöztek ősapáitok. Megölték azokat a profétákat, akik előre hirdették az igazságos, a messiás eljövetelét. Ti pedig most elárultátok és meggyilkoltátok őt is, az igazságost. Ti vagytok, akik angyalok segítségével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. Magyarul István a pulpitusra egyenesen szemünkbe mondja, hogy ti büdös, bűnös, képmutató, gonosz gyilkosok vagytok. Azoknak, akik azt gondolják, hogy hát ők tisztelik a legfantasztikusabban Istent. Tehát erre mondom azt, hogy hát Pistikém, ennek nem lesz jó vége, ugye? Tehát ők ölték meg Jézust is, ez lesz a te sorsod is. És ez lett, ez történt. 54. vers, ezt hallva a vallási vezetők annyira megharagudtak Istvánra, hogy a fogukat csikorgatták dühükben. Egyébként ilyen rész minden üzenetben van, ahol néhányan a fogukat csikorgatják, mert csak kiborítja őket. 55. vers, István pedig megtelt Szent Szellemmel, és amint felnézett, meglátta Isten dicsőségét és Jézust, aki Isten jobb oldalán állt. Felkiáltott. Nézzétek! Látom a megnyílt mennyet és az emberfiát Isten jobb oldalán állni. Ekkor ezek az Isten tisztelő emberek még csak föl sem néztek. Tehát akik elvileg tisztelik Istent, és fontos nekik Isten, és itt valaki éppen mondja, hogy nézzétek, megnyílt a menny, ott van Isten jobb oldalán, Jézus is. Tehát föl sem néznek. Hanem azt mondja, ekkor mind kiabálni kezdtek, befogták a fülüket, oké? Okay. Nem, papapapapap. És Istvánra rohantak. Kilögdösték a városon kívülre, és nem piknikezni mentek a városon kívülre, hanem megkövezték. Megkövezték. A tanuk egy Saul nevű fiatalember lábához tették a köpenyüket. Tehát itt Saul meg van már említve. Saul ez a későbbi Pál apostol. Oké, tehát Saul megjelenik a színen, Saul hallotta az üzenetet, tehát ő is fültanúja volt az üzenetnek, amiről prédikált István. De erre majd visszatérünk. 59. vers, miközben hullottak rá a kövek, István így imádkozott. Uram, Jézus, vedd magadhoz a szellememet. Miközben az ekkora kövek zúdultak. Tehát ez nem egy kellemes kivégzési módszer volt, hogy megköveztek valakit. Tehát halálra vertek kövekkel. Majd térdre esett és hangosan kiáltotta, Uram, bocsásd meg nekik ezt a bűnt. Miután ezt mondta, meghalt. És aztán továbbugrunk 8. fejezetre, az első vers. Saul is helyeselte, hogy Istvánt megölték. Oké, így kezdődik a 8. fejezet, hogy Saul is helyeselte, hogy Istvánt megölték. Most azt mondják a történészek, hogy akinek a lábához dobták le a kövezők a kabátjaikat, vagy a köpenyeiket, az volt a fő vádló. Az volt a fő vádló. És itt Saul lábához lett ledobva a köpeny. Tehát mindenki ledobta a levet között, hogy még jobban tudják dobálni a köveket. És az volt a szokás, hogy aki hozta a fő vádat valaki ellen, aki képviselte a fő vádat, ő volt az, akinek a lábához, ő nem vett részt benne, az ő lábához dobták le a köpenyeket. Úgyhogy Saulnak fő szerepe volt ebben a kivégzésben is. Végighallgatta az üzenetet, de ellenállt neki. Sőt, nem csak hogy ellenállt, hanem még agresszívabb hozzáállást produkált, mert ha tovább olvassuk, itt a 8. fejezetben az első vers, azon a napon üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen. Tehát ezen a napon nem csak, hogy Istvánt ölték meg, hanem az egész gyülekezetet elkezdték Jeruzsálemben üldözni. Ezért Jeruzsálemből a hívők mind elmenekültek Júdea és Samária különböző vidékeire, csak az apostolok maradtak a városban. Másik vers, azután néhány istenfélő férfi eltemette és megsiratta Istvánt, 3. vers, de Saul igyekezett a jeruzsálemi gyülekezetet elpusztítani. Oké, tehát voltak, akik gyászolták őt, eltemették tisztességgel, Saul viszont vérszemet kapott. Vérszemet kapott, és el akarta a jeruzsálemi gyülekezetet pusztítani. Tehát az a fickó, aki elvileg Istent tiszteli, és a top farizeusok közé tartozott, a legjobb tanító volt a mestere, egy másik leveléből tudjuk, hogy Gamálielnek volt a tanítványa, akire az egész vének tanácsa, zsidóknak a vének tanácsa hallgatott. És tehát végighallgatta az üzenetet, de nem tetszett neki. És aztán nem csak, hogy nem tetszett, és hőből jött, hanem ő vezette ezt a bandát, aki megölte később az üzenet végén Istvánt. Úgyhogy érdekes fickó ez a Saul. Tehát mit csinált? Azt mondja, tovább olvassuk, házról házra járt, a gyülekezethez tartozó férfiakat és nőket erőszakkal elhurcolta otthonaikból, és börtönbe zárta őket. Ezt csinálta. Börtönbe zárta őket, mit jelentett ez, hogy börtönbe zárjuk őket? Hogy egy tárgyaláson részt vegyenek, ahol Isten káromlónak fogják ítélni őket, miután szépen ki lesznek nyírva ők is. Oké? Tehát a gyilkolásban volt benne. El akarta pusztítani a keresztényeket, a Jézus követőket. Elpusztítani. Ez volt a célja. Forgott a szeme, a vér, vérből volt a szeme, az erek ott duzzadtak a szemgolyában, tehát egy gyilkos volt, egy agresszív ember. Mondhatnám azt, hogy egy agresszív szkeptikus, mert kétféle szkeptikus van, a passzív, meg az agresszív. A passzív az, amikor próbálsz Istenről beszélni, hogy próbálod a dolgokból úgy kanyarítani, hogy Istenről beszélj vele, de neki mindig valami más történet jut az eszébe. És egyszerűen csak nem tudsz semmit beszélni Jézusról vele, mert mindig valami más jut az eszébe. Aki az agresszív, az meg aki utálja. Utálja az egészet. Utálja Istent. Akiben nem hisz, hogy van. Tehát ez, ami már a múltkor is mondtam, hogy egy kicsit nevetséges, hogy az oké, hogy nem hiszel benne, de akkor miért kell utálni? Tehát tudom, hogy nem létezik hókuszpók, de mégsem gyűlölöm, és nyitok egy Facebook oldalt, vagy tartok előadásokat, hogy csatlakozzatok hozzám, és gyűlöljük együtt hókuszpókot. Oké? Tehát nem létezik hókuszpók. Tehát ugyanígy, tehát az agresszív szkeptikus sem érten igazából, mert most már van egy ilyen mozgalom, hogy ez a, mit tudom én, milyen ateista, aki tehát protestál és előadásokat tart, hogy miért ne higgyünk Istenben. Mi nem lehet minket hülyének hagyni? Tehát nem létezik, hidd azt, igen, hülyék vagyunk, ez kész. Hát jól el vagyunk. Végülis olyan rossz hatása nincs ránk, mert az ő szemszögéből. Tehát... Ja, úgyhogy ez volt Pál is, vagy Saul, akkor még Saul, tehát utálta a tanítványokat, és akkor most ugrunk a 9. fejezetre. Apostolok cselekedetei 9. fejezet első verse. Saul ez alatt folytatta az Úr tanítványainak üldözését Jeruzsálemben. Fenyegette őket, és gyűlöletet szított ellenük. Elment a főpaphoz, és kérte, hogy írjon leveleket a Damaszkusz városában lévő zsinagógákhoz. Az volt a szándéka, hogy Damaszkuszban is felkutatja a Jézusban hívő zsidó férfiakat és nőket, majd letartóztatja, és Jeruzsálembe hurcolja őket. Tehát missziózni akart. Mert misszióban a szomszédvárosban, Damaszkuszban, hogy az ottaniakat is kinyíressa. Elhozza Jeruzsálembe és megölesse. Tehát nem bírt megülni a fenekén. Annyira benne volt ez a buzgalom. Úgyhogy felvetődik a kérdés, hogy most mi baja volt ennek a Saulnak, vagy Pálnak? Tehát miért volt annyira a kereszténység ellen? És a válasz erre a kérdés, van válasz, mindjárt mondom, fél perc. Tehát ugyanaz, mint a mai embernél is, hogy miért gyűlölök annyira a kereszténységet, vagy Jézus személyét. Ez az, hogy ha igaz, amit az apostolok tanítottak, ez játszódik le a fejükbe. Ha igaz az, hogy Jézus itt volt a Földön, ha igaz az, hogy ő feltámadt, ha igaz az, amit ő tanított, tehát ha minden igaz vele kapcsolatban, ha ő tényleg az egyetlen út az Atyához, akkor, és most Pál szemszögéből, akkor minden, ami nekem, Pálnak, tehát ami eddig az életem alapja volt, annak mennie kell. Mert teljesen más alapon éltem az életemet eddig. Tehát ha minden igaz Jézussal kapcsolatban, akkor én nagy bajban vagyok, mert nem ez az alapja az életemnek. És éppen ezért annyira agresszívak emberek Jézussal kapcsolatosan, a kereszténységgel kapcsolatosan. Mert ez azt jelenti, hogy rossz az alapja az életemnek. Rossz dolgokra építkeztem. Rossz dolgok a reménységeim, rossz dolgok a bizonyosságaim, a meggyőződéseim rosszak. Nem építhetem rá az életemet, hogyha ez igaz. Úgyhogy keményen küzdök ellen, hogy bebizonyítsam. És lehet, hogy még az észérvek sem segítenek, mert sokkal könnyebb becsapottan tartani magamat, és áltatni magamat, mint azt mondani, hogy oké, akkor most lépésről lépésre rendbe szedem az életemet. Azt szerint, ahogy Isten mondja. Úgyhogy ezért volt agresszív Pál, és ezért agresszívak emberek, amikor arról van szó, hogy Jézus az életedet akarja. Tehát, mert ez azt jelenti, hogy akkor mindennek változnia kell. Akkor mindennek változnia kell. Vagy veszem a változást, fogom és megragadom, vagy elutasítom. Vagy fogom én, vagy elutasítom. És Pál agresszíven elutasította. Úgyhogy lehet, hogy vannak itt ma olyanok, akik tudják, hogy szükségük van Jézus Krisztusra, hiszed azt, hogy meghalt érted a kereszten, hiszed azt, hogy feltámadsz, de még nem hoztál döntést, mert még nem akarsz változni. Mert ez túl nagy. Azt gondolod, hogy ez túl nagy. Nem akarok még megváltozni. És pont ezért utasítod el a mai nap Isten kegyelmét. Úgyhogy most jön a poén, hogy Isten viszont nagyon jól tudja, hogy hogyan ragadja meg a figyelmedet. Ő mester annak, hogy megragadja a figyelmünket. Itt jön a történet. Mert tehát ott volt Pál az üzenetem, nem történt semmi. Az üzenet nem tett csodát, úgymond. Hallotta az evangéliumot. Hallotta a kihívást, mégsem tett csodát. Sőt, begőzölt tőle. Még jobban beindult ez a gyilkoló gépezet. De aztán figyelj, harmadik vers. 9. fejezet, harmadik verse. El is indult Jeruzsálemből, ugye, tehát, hogy embereket gyilkoljon. Damaszkuszba. És amikor már közel járt Damaszkuszhoz, hirtelen, látod a Bibliádban azt a szót, hogy hirtelen? Ha nem, akkor írd föl magadnak és nézd meg. Ez az egyik legfantasztikusabb szó. Hirtelen. Hirtelen. Imádom ezt a szót. Tehát történt már veled valami hirtelen? Ugye, tehát amik úgy pofán vágnak az életben, azok úgy hirtelen. Amik úgy padlóra raknak, azok úgy hirtelen jönnek. Amik úgy a padló alá tesznek, azok úgy hirtelen jönnek. Hirtelen jönnek. Figyelj, te tudod, amikor faj beugrik eléd az úton. Mert esemesítem, hogy hirtelen eléd ugrott a fa. Nem, az más. Tehát amikor Isten cselekszik valamit, amikor Isten fel akarja hívni a figyelmét önmagára, akkor valami hirtelen történik. Akkor egy hirtelen dolog fog történni. És ha hívtál már meg valakit a gyülekezetbe, és bátorítanak, hogy csak hívjatok. Hívjatok. És úgy látod, hogy nem vette az adást, vagy egyik fülén belement a másikon ki, vagy bármi. Tehát, hogy úgy még rosszabb lett, vagy Pálnál, akkor csak emlékezz arra, hogy Isten a hirtelen dolgoknak az Istene. És csak imádkozz azért, hogy az életükben történjen egy ilyen hirtelen, mert Pálnál megtörtént. Úgyhogy nem üzenetelődben, úgyhogy nem keresztényekkel volt együtt, hanem történt valami. Ahol abban a helyzetben találkozott Jézussal. És ez világos volt számára. Aki tehát Isten munkálkodni fog. Munkálkodni fog. Nem egy imaos életem, valószínűleg nem egy biblia tanulmányozó életükben, hanem akkor, amikor úton vannak, hogy valami rosszat tegyenek. Isten tesz valamit hirtelen. Ja, úgyhogy hirtelen azt mondja, mennyei fény ragyogta körül. Valami történik. Negyedik vers. Ő pedig a földre esett. Azután egy hangot hallott. Saul, Saul, miért üldözöl engem? És amit válaszolt Saul, az egy kérdés volt. Egy kérdéssel válaszolt Saul, úgyhogy jó zsidó egyébként. Kérdésre kérdéssel válaszolnak. Így oktatják egymást. De egy kérdéssel válaszolt, de ebből látszik azt, hogy ő már tudta a választ. Ő már tudta a választ, és szerintem azért tette fel a kérdést, mert imádkozott azért, hogy csak ne Jézus legyen. Ne Jézus legyen, mert ha ő az, akkor nekem változni kell. Akkor nekem változni kell. Két, tehát ötödik vers. Saul megkérdezte, ki vagy te, Uram? Ő így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Elkapta. Pál pedig francba. Oké, mert az eddigi életét abba ölte, hogy elutasítsa őt. Egy olyan életet ölte, hogy elutasítsa őt. És megölje azokat, akik viszont megragadják őt. Ez volt az élete. És erre megjelenik maga Jézus, és személyesen bizonyítja magát, hogy ő van, és hogy létezik, és valóságos, és ő az Úr. Ő az Isten. Hatodik vers, de most kelj fel, menj a városba. Ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Basszus kulcs. Tehát nem hiszem el. Ráadásul most még menjek valahová, ahol majd megmondják, hogy most mi a következő lépés. Én nem azért akartam menni, itt a papírom, nem azért akartam menni Damaszkuszba, hogy nekem ott megmondják. Hetedik vers, Saul utitársai úgy meglepődtek, hogy egy szót sem tudtak szólni, csak álltak, mert a hangot ugyan hallották, de nem láttak senkit. Most ez is egy érdekes jelenet, mert amikor Isten elkezd valamit munkálkodni az életedben, akkor azt a körülötted lévő emberek több mint valószínű nem úgy látják, ahogy te. Nem úgy látják, ahogy te. Másképp látják. és valószínűleg nem is támogatják, vagy nem is biztos, hogy meg fognak tudni érteni. Mert neked volt egy személyes találkozásod Jézussal, ez a te személyes találkozásod volt. A kívülállók ezt annyira nem látják. Persze, ahogy elkezd változni az életed, majd látni fogják, és nekik is lesz majd remélhetőleg egy találkozásuk Jézussal. De abban a pillanatban, amikor nekünk ott van ez a találkozásnak a tüze, ezt mások a körülöttünk lévők nem értik meg. És talán ezért is ellenkeznek azzal, amit csinálunk. 8. vers, ahol felállt a földről, de amikor a szemét kinyitotta, semmit sem látott. Ami nagyon furcsa, ugye? Tehát megvakult. Úgyhogy azt mondja, ekkor kézen fogták és úgy vezették Damaszkuszba. 9. vers, ezután még 3 napig nem látott, és nem evett, nem ivott semmit. Tehát Isten úgy megragadta a figyelmét, hogy nem evett, nem ivott semmit. Tehát nem tudott. Nem tudott. Tehát Isten elkapta őt. Elkapta őt. 10. vers. Itt jön a tuti dolog. Mert eddig azt hittem, hogy ez Saul megtérésének a története, de nem, most jön. Most jön csak igazán Saul megtérésének a története, mert itt belép valaki még a sztoriba. Anániásról fogunk mindjárt olvasni. Anániásról, aki egy Jézus követő volt. És a Bibliában mindig a megtaláltak, megtalálnak valakit. Isten mindig valakit használ annak az életében, akit megtalál. Tehát amikor eljön a döntés ideje, akkor valakit használ. Ez lehet, hogy engem használ, itt és itt születik egy döntés, de lehet, hogy van egy kapcsolat, egy barátság, valamilyen kapcsolat, egy beszélgetésben, de Isten valakit mindig használ. És ezt látjuk. Ezt látjuk. Hogy Isten Anániást oda küldi Saulhoz, aki egyébként Anániás abszolút nem akarja azt tenni, amit Isten mond neki. És én teljesen egyetértek vele, igaza van. Azt mondja, itt élt Damaszkuszban egy Anániás nevű tanítvány, az Úr megszólította őt látomásban. Anániás, ő így válaszolt, itt vagyok, Uram. Ugye, mert hogy ezt kell mondjuk, amikor Isten szól hozzánk, hogy itt vagyok, Uram. 11. vers, az Úr így folytatta. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, keresd meg a Júdás házát, tehát GPS koordinátákat minden megkap, kérdezd meg, hol van az a Saul, aki Tarzus városából való. Ő most éppen imádkozik, és látomást lát. Azt látja, hogy egy Anániás nevű férfi bemegy hozzá, és ráteszi a kezét, hogy újra lásson. Tehát Anániás nem akarta ezt csinálni, amire Isten megkérte. Miért? Mert szerintem mert pár gyilkos volt. Egy hírhedt gyilkos volt. Mindjárt mondja is. Tehát ő volt az a fickó, aki szervezte, intézte a keresztényeknek a legyilkolását. Tehát mint egy Osama Bin Laden. Hittem én, jó, már nem él, de tehát mikor még élsz, mint hogyha Isten azt mondta volna, neked egy este az ágyikóban, látomásban megjelenik, és azt mondja, hogy Peti, arra kérlek, hogy menj ki a Feri repülőtérre, utazz el Afganisztánba, vagy mit tudom én, hol lakott ő, és menj erre és erre környékre, és menj, beszélj Osama Bin Laden. Beszélj róla nekem, tedd rá a kezed, imádkozz érte. Nem. Soha. Nem kellett volna ennyit ennem vacsora előtt, ilyen hülyeségeket álmodnak. Tehát körülbelül ilyesmi lehetett a helyzet, tehát ennyire híres volt Pál. Mert azt mondja, hogy Anániás erre így válaszolt, Uram, már sokaktól hallottam erről az emberről. Tehát Uram, te nem olvastad a Facebook profilját, vagy mit tudom én, tehát nem láttad a híreket, vagy nem hallottál még erről, hogy ez kicsit távol áll tőlünk, hogy rátegyük a kezünket, és imádkozzunk ezért a Saul gyerekért. Tehát ez nem a mi barátunk, Az, aki belép az ő jelenlétébe, az már bilincs és kő. Oké, tehát a két kulcs szó, bilincs és kő. Tehát ezt látja. Tehát azt mondja, Uram, már sokaktól hallottam erről az emberről, hogy mennyi gonoszságot követett el a tanítványaid ellen, akik közé mellesleg én is tartozom, Uram. Tehát, ugye tudod. Ide is azért jött, mert felhatalmazást kapott a főpapoktól, hogy letartóztassa azokat, akik benned hisznek. Akik közül én is egy vagyok. Oké? Tehát én is benned hiszek, tehát engem is valószínűleg, ha most oda megyek, le fog tartóztatni. Úgyhogy én menjek bizonyságot tenni rólad. Tehát ki fog nyírni? Mi lenne a küldenéd? Józsit. A másik házi gyülekezetből. Hát a Józsit küld el, Uram. Aki is aztán így folytatja, de az Úr mondta Anániásnak, ne rigyázzál már annyit. Nem azt mondta. Menj csak oda, mert ezt a férfit arra választottam ki, hogy a nevemet hordozza, és megismertesse az Izraelen kívüli nemzetekkel, királyokkal és Izrael népével is. Én magam fogom megmutatni neki, mennyit kell szenvedni a nevemért. 17. vers. Ekkor Anániás elindult. Persze még mindig félt, majd mindjárt meglátod, hogy miért. Bement Júdás házába, kezét Saulra tette, és azt mondta neki. Saul testvérem, az Úr Jézus küldött hozzád, aki megjelent neked az úton, amikor idejöttél. Oké, tehát úgy képbe rakta Sault, emlékeztette, hogy Saul az Úr Jézus küldött, jó? Tehát nyugodj, az Úr Jézus, akivel te már találkoztál, tehát ő volt az, aki lelökött téged a porba, nem magamtól jöttem, Jézus küldött. Remélem, emlékszel, hogy ki az a Jézus. Oké, tehát én az ő embere vagyok, tehát nem csak le fog taglózni téged a porba, ha velem most szívózol, hanem sokkal komolyabb dolgok fognak tenni. Tehát ezért kezdte ezzel, tehát, hogy félt. Az Úr Jézus küldött engem. Oké, tehát mint egy igazolvány, hogy kihez tartozom. Tehát, nem én akartam itt lenni. Egyébként csak kedvellek, de ő küldött ide. Jó? Tehát azért küldött, hogy újra láss, és a Szent Szellem betöltsön téged. 18. vers, és itt van a kulcs szavunk. Oké, tehát aki találkozik Jézussal, vagy találkozás Jézussal egyenlő változás. Abban a pillanatban, oké, így kezdődik a vers, abban a pillanatban, oké, tehát ez azt jelenti, hogy azonnal. Tehát sokan mondják azt, hogy az üdvösség ez egy folyamat. Nem. Az üdvösség az egy pillanat. Az egy pillanat alatt történik. Egy hatalmas nagy változás történik egy pillanat alatt. Ilyen az üdvösség. Tehát azt mondja, abban a pillanatban Saul úgy érezte, mintha pikkelyek hullottak volna le a szeméről, és újra látott. Majd felkelt, és bemerítkezett, azt mondja. Tehát azt mondja, azonnal alávetette magát Jézus tanításának. Máté 28-ban azt mondja, hogy menjetek, tegyetek tanítványokkal minden népet, minden nemzetet, bemerítvén őket, oké, tehát bemerítkezés, és ami majd lesz itt is, ebben az évben még lesz bemerítkezésünk majd, és tehát ahogy ott volt ez az üdvözülés pillanata, Anániással, betöltött őt a Szent Szellem, egyből elkezdte tenni azt, amit Jézus tanított. Azonnal lett egy kicserélődés belül. Abban a pillanatban egy kicserélődés. Tehát nem folyamat. Nem folyamat. 19. vers. És miután evett valamit, az erejét is visszanyerte, és azt mondja, ezután Saul egy ideig még a tanítványokkal maradt Damaszkuszban. Tehát közösségben volt, tanult tőlük. És tehát így történik. Tehát minden, tehát nem találkoztunk úgy Jézussal, hogy ugyanazok maradunk. Nem találkozhatunk úgy. Ezért mondom azt, hogy a képlet az ilyen. Találkozás Jézussal, aki ez az üdvözlés, egyenlő változás. Tehát nem találkoztak úgy Jézussal, hogy ugyanaz maradok. Aki, mert Pál megtérése után megváltozott. 20. vers, mi az első szó? Azonnal, megint. Azonnal. Tehát nem 3 éves tanulási időszak után, nem akkor, amikor már megtanult ülni Jézus jelenlétébe, aztán állni Jézus jelenlétébe, és akkor most már utána már járhatsz. Nem, azt mondja, azonnal. Hát is azonnal hirdetni kezdte a város zsinagógáiban, hogy Jézus az Isten fia. Tehát kicserélődött. Tehát egy-két versen belül egy teljesen kicserélődött Pál apostolt látunk. És hát akkor még nem Pál volt, és nem apostol. Még Saul volt. Később lett Pál és apostol. Oké, de tehát ő volt eddig az antikrisztus, szó szerint, tehát a Krisztus ellensége, az azt jelenti a szó, hogy antikrisztus, Krisztus ellensége, ki gyilkolta a keresztényeket, most meg prédikál Jézusról a zsinagógákban. Ez hihetetlen. Tehát valami megváltozott. 21. vers, akik hallották Sault, nagyon elcsodálkoztak, és ezt kérdezték. Hát nem ő az, aki Jeruzsálemben el akarta pusztítani azokat, akik Jézusban hisznek? Tehát mindenkinek nyilvánvaló volt a változás. Hiszen ide is azért jött, hogy letartóztassa, és a jeruzsálemi főpapokhoz hurcolja őket. 22. vers, de Saul egyre nagyobb erővel bizonyította a damaszkuszi zsidóknak, hogy Jézus a messiás, és zavarba hozta őket. Tehát fordítás, ennek amit végigolvastunk egy mondatban, Pál találkozott Jézussal, és megváltozott. Tehát Pál találkozott Jézussal, és megváltozott. Úgyhogy találkozni Jézussal, az egyenlő változás. Pont. Pont. Tehát ha nem változtál, akkor még nem találkoztál Jézus Krisztussal. De Balázs, nem mondhatsz ilyet. Dehogy nem. Dehogy nem. Még mondani mondhatok. Haragudhatsz is rám ezért, nekem rendben van. Hazamehetsz úgy, hogy azt mondd, hogy igen, én elmondtam már a megtérőmát, úgyhogy rendben vagyok, nem megyek már a pokolba. De még egyszer mondom, Jézus nem azért halt meg, értem a kereszten, hogy engem a pokoltól mentsen meg, hanem azért halt meg, hogy ő bennem éljen, velem együtt éljen, és változzak. Változzak. Egyre inkább az ő képére, az ő hasonlatosságára változzak. Úgyhogy itt a kérdés, mikor változtál meg? Mikor változtál meg? Persze, ideges lehet szám, ezért a kérdésért vállalom. Kirakhatod a képem otthon, dobálhatod dárccal, dobálhatod a babádban, kakispelenkával, bármivel dobálhatod a képemet nyugodtan. De miután kidühöngted magad, azt mondom, csücs le, nyisd ki a Bibliád, olvasd egy kicsit, és mutasd meg nekem, hogy azok közül, akik Jézus követői váltak, ki az, aki nem változott meg? Nem fogsz olyat találni. Tehát aki találkozott Jézussal, az mind megváltozott. Mind volt változás az életünk. Úgyhogy háromféle változás, és most ezen megyünk gyorsan végig, háromféle változás történik, amikor valaki találkozik Jézussal. Az első a belső változás. Belső változás. Tehát Jézus megváltoztatja a szívünket. Nem a viselkedésünket, a szívünket. Oké? Okay? Megváltoztatja a szívünket. Mert ha megvan a szívünk, akkor változtatni tud a viselkedésünkön is. Tehát ha megvan a szívünk, akkor változtatni tud a viselkedésünkön is. Ezékiel 36, 26. és 27. verse. Azt mondja itt ez az Ezékiel próféta, hogy új szívet adok nektek. Új szellemet öntök belétek. Kőszívetek helyére hús szívet helyezek, saját szellemem lakik bennetek, és megteszem, hogy parancsaim szerint éljetek, és törvényeimnek engedelmeskedjetek. Tehát azt mondja, hogy egy hús szív kell, egy új szív kell ahhoz, hogy egy megváltozott életet éljünk. Tehát azért változunk meg, mikor Jézussal találkozunk, mert Jézus megváltoztatta a szívünket. Oké? Tehát a változás Pál életében azért volt, mert a szíve ki lett cserélve. Hát kőszív helyett kapott egy hús szívet. És elkezdett változni. Tehát ez történt. Úgyhogy értem a kérdést, ami most lehet, hogy ott van a fejedben. Oké? Balukám, akkor, aki tényleg találkozott Jézussal, az visszaeshet-e úgy, hogy vétkezik? Tehát visszaeshet-e úgy, hogy vétkezik? Azt mondom, hogy nem. Nem. De ezt megmagyarázom. Csak azért, hogy a fogalmazás pontos legyen. Amikor vétkezünk, nem beleesünk. Hoppá, véletlen házasságtörést követtem el. Hogy lehetett ez? Tehát nem visszaesünk, jó? Hanem olyan döntést hozunk, hogy megtesszük. Oké? Tehát választjuk, döntést hozunk, hogy vétkezünk, nem beleesünk. De, hallom a kérdést megint. Az, aki tényleg találkozott Jézussal, visszaeshet-e úgy, hogy vétkezik? Úgy visszaesett a bűnös életvitelbe. Én azt mondom, hogy igen. Igen. Tehát nem vagyunk tökéletesek. Ez megtörténik. Nem tökéletesek lettünk. Láttam ilyet, hogy akár egy életvitelbe visszament valaki. Ez nem tetszik Istennek, abban biztos vagyok. De látjuk azt, hogy Pál apostol, hogyha a római levelet elolvasod, ott a 6.-7. fejezetben, de főleg a 7. fejezetben ő erről ír, hogy ő benne is ez zajlik, ez a küzdelem. A régi és az új között, és ennek a terhe és súlya alatt van, amikor úgymond visszaesik, bár nem szeretjük ezt, hogy visszaesik, mert ez leveszi magamról a felelősséget, nem visszaesek, hanem úgy döntök. De hogy ez ott van, ez a küzdelem. Vagy ott van Galácia levélben, azt látjuk, hogy Péter is rossz döntést hozott, és Pál rendre utasítja. Pál a helyére teszi Péter apostolt. Úgyhogy ez valóságos. Tehát, de itt van a kutya elásva, hogy vétkezhetünk, de nem fogjuk sokáig élvezni. Tehát megtesszük, megtehetjük, megtörténik, de nem élvezhetjük. De nem élvezhetjük. Tehát ha most úgy mész el, hallva ezt az üzenetet, hogy hagyjál már, és kimész, és vétkezel, és egy olyan életet élsz, ami Istennek nem tetszik, és téged cseppet sem zavar ez az élet, az Istennek nem tetsző élet, nem zavar, hogy ezt éled. Mondván azt, hogy most mi a baj ezzel? Mi baj ezzel? Akkor azt mondom az írások szerint, hogy nem ismered Jézust. Tehát ha abszolút nem zavar az, hogy egy Istennek nem tetsző életet élsz, akkor még nem ismered Jézust. Akkor még nem ismered Jézust. Akkor itt az ideje találkozásunk. Ja, mert Jézus ismerete meggyőződéseket hoz az életünkben, és amikor mi Jézussal találkozunk, akkor megváltozott a szívünk. Megváltozott a szívünk. Volt egy srác, többet is ismertem, és az egyik kemény drogokat használt, és megszabadult tőle. Isten megszabadította őt. És nem is tudom, évekkel később, egy másik országban összeismerkedett srácokkal, és valahogy úgy alakult, hogy megkínálták, és újból. És benyomtad? Benyomtam. Na és milyen volt? Hát, nem élveztem. Amit a szer hatott, tehát igen, azokat a dolgokat stimulálta, de nem élveztem. És ez van, amikor valaki találkozott Jézussal, akkor megváltozott belőle. Egy új szívet kapott. És lehet, hogy visszatér, lehet, hogy elköveti, lehet, hogy megteszi, de már nem élvezi azt, úgy már nem tudja úgy tenni, mert van ott valami, egy megváltozott szív. Ja, úgyhogy ezért mondom azt, hogy ez kirúgja a széket azokkal, akik ezt hajtogatják, hogy én éltek úgy, ahogy akarok, hiszen Isten kegyelme betakar, elmondtam a megtérőimet, éltek úgy, ahogy akarok. Isten kegyelmes, ő betakar. De Isten nem azért adta az ő kegyelmét, hogy én azt csináljak. Tehát, hogy jó kis frankó lendülettel menjek és vétkezzek. Nem ezért adta a kegyelmét. Hanem azért, ha esetleg megtörténik, akkor az ő kegyelme miatt vissza tud hozni az ő kegyelméből. Újból erőt tud adni, hogy helyreálljak. Ő ezért adta. Nem azért adta, hogy elmehessek, hanem azért adta, ha megtörténik, akkor vissza tudjak jönni. Ja, úgyhogy ez óriási különbség. Tehát nem maradhatok ugyanaz. Képtelenség ugyanannak maradni. Ha találkoztam Jézussal, nem maradtam. Ezért mondja a Galácia levélben, Pál apostol a Galácia beliekhez írta ezt a levelet, második fejezet, 20. versben azt mondja, élek, de többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát ő is egy új életről beszél. Egy új életről, hogy élek, de már nem én, hanem él bennem a Krisztus. Filippi 3-ban, Pál apostol írt a Filippi beliekhez, 3. fejezetben azt mondja, hogy ismerni akarom Jézust. Ismerni akarom az ő feltámadásának az erejét. Ez egy új szív. Ez egy új élet. Oké? Tehát, ha kell, ha olyan helyzetbe kerülök emiatt, hogy szenvednem kell, akkor azt is vállalom. Ezt egy új szív tudja csak mondani, hogy régi nem. Oké, tehát belső változás. Aztán van a külső változás. Oké, tehát az új szív. Aztán itt van a külső változás. Sokan sajnos csak a külsőre fókuszálnak, és sajnos a legnyomorultabb dolog, akár a kereszténységben is az, amikor szívváltozás nélkül próbálnak viselkedésváltozást. Tehát amikor a szívem nem változott, az még a régi, de súlykolják rám, hogy kívülről viszont viselkedésemben változnom kell. Vagy egy belső kényszeredés van bennem, hogy nekem változnom kell, de közben a szívem még ki sem cserélődött. Oké, ez erőlködés, ez küszködés és kudarc. Ez egy nyomorult élet, mert a szív ez nem változott meg. De, ha találkoztál Jézussal, akkor változni fogsz. Akkor változol. Tehát keresztényként nem próbálsz más lenni, hanem egyszerűen más vagy. Oké, tehát keresztényként nem próbálsz valaki más lenni, hanem egyszerűen más vagy már. Egy más ember lettél. Egy új ember lettél. És emberek, akik ismernek, visszajeleznek, hogy megváltoztál, kicserélődtél, furcsa vagy, mi történt, hogy történt. Persze, amikor elmeséljük, hogy történt, meg ki által történt, akkor meg akarsz téríteni. Oké, ez meg megint az, hogy hajjaj, akkor nekem is változnom kell. Ha ez igaz, meg ezt elfogadom én, és akkor nekem is változni, nem akarok változni, úgyhogy nem hagyja békén. Oké, de például mik történnek külső változások? Például a motivációm van. Motivációm van arra, hogy Krisztusért éljek. Ez például egy külső változás, ami az új szívből ered. Hogy a Krisztusért való életre vagyok motiválva. Pár első dolga mi volt? A bemerítkezés. És látjuk azt Máté 28-ban, hogy Jézus azt mondta, hogy merítsétek be őket, és Pál engedelmeskedett Jézus tanításának. A következő lépésem, jó, bemerítkezek. Nem próbált kifogásokat keresni, bemerítkezek. Ja. És ez történik. Tehát sok területen az életünkben. Ki milyen be van. Tehát kapok egy új szívet, és aztán, hogy mondja, azonnal van egy vágyam, hogy Jézusért éljek. Tudom, hogy nem kéne azzal a lányjal együtt entyempentyemezni, mert még nem vagyunk házasok, de Isten szemében mi házasok vagyunk. És akkor nyugtatgatja magát. Ja. Nem, gatyádba vagy házas. Ja. Tehát ilyet is hallottam, hogy Isten azt mondta, hogy én szexelhetek vele házasság előtt. Azt mondom, hogy ez képtelenség. Nietzsche ilyet nem mond, mert a Bibliában egyértelmű, hogy azt mondja, hogy tiszta legyen e kapcsolat házasság előtt. Házasság előtt nem fér bele a szexuális élet a kapcsolatban. Úgyhogy valami látomáson keresztül Isten nem fog saját magának ellent mondani, vagy ellenkezőt mondani. Úgyhogy, de tudod, de Isten adhatsz, ha van egy új szív, akkor egy ilyen területen, amikor mondjuk lehet, hogy ezzel küszködtél, vagy ez volt a szokásod, mert nyilván valaki nem Jézus alja az életét, még nincsen egy új szíve, akkor nyilván ez a normális, nem? Egy kapcsolatban, szexuális életben minden van szinten, már össze se kell házasodni, tehát ez teljesen normális. Úgymond azt mondom, ezzel nincsen semmi baj. Miért gondolkodnának másképp, mikor mindenki így gondolkodik? Oké? Isten másképp gondolkodik. De ő azért, mert tudja, hogy mi a jó nekünk. És mind a két félnek mi a jó. A lánynak is, meg a fiúnak is. És látja, hogy mennyi pusztulás van abban, amikor egy kapcsolatban a házasság előtt ilyen történik. Úgyhogy ezért mondja, hogy ne. Hogy ez legyen tiszta. Hogy tartsátok magatokat tisztán ezelőtt. A házasság előtt. De amikor kapok egy új szívet, és jön ez a két nézet, úgymond nézet eltérés, akkor van egy motiváció belül. Isten ad egy motivációt az új szívvel, hogy igen, én Jézusért akarok élni, és igen, ehhez hozzászoktam, meg úgy kívánja a testem abszolút, hogy azzal a lányjal ezt csináljam, vagy ezzel a fiúval, de Jézusért akarok élni. Jézusért akarok élni. Van egy motiváció szín, hogy őért éljek. És hitben megteszem. Tudom, hogy nehéz, tudom, hogy lesz kísértés, de megteszem. Megteszem, mert ez a helyes. Mert ez a helyes. Oké, tehát most ez egy példa arra, hogy történik. Amikor a két nézet ebben az új életben eljön, és jönni fog, más területeken is jönni fog. Eddig így gondoltam, így csináltam, most szembesülök azzal. Oké, aztán másik, megmutatja magát abban is a belső változás, hogy másokat szeretek. Tehát másokat szeretek. Szeretni másokat, ez is az új szívvel jön. Tehát nem, mit tudom én most, gyülekezeti szinten. De hát már elég nagyok vagyunk az, most minek jöjjenek újak. Most foglalkozunk azzal, hogy egymással foglalkozzunk. Egyre mélyebbek legyenek a kapcsolataink. Most már nem kell, hogy bőven elegen vagyunk. Ha többen leszünk, már nem is tudunk igazán egymásra odafigyelni. Úgyhogy nem kell, hogy már jöjjenek többen. Ne hívjunk embereket. De nem, ez nem Jézus szíve. Ez nem Jézus szíve. Mi ezt akarjuk, hogy jöjjenek emberek, ismerjék meg Jézust. Tehát Isten ad a belső változásra egy új szívet. Egy belső változás, aztán jön egy külső változás, hogy szeretjük azokat, akiket Jézus is szeret. Oké, harmadik változás, sok van egyébként. A Krisztus követője bőkezű. Mutasd nekem most valakit, aki Krisztus követője lett és fukarabb lett. Nem. Tehát van egy vágya arra, hogy adjon Isten munkájára, az idejéből többet, Isten munkájára, az életéből többet, a tehetségéből többet, a pénzéből többet, amilyen van, amit kapott abból, de adni akar. Nem másé kell nekem, hanem én adni akarom azt, ami nekem van. Oké, negyedik, Krisztus követője megbocsát. Krisztus követője megbocsát. Tehát ezek csak példák. És nem tudom, hogy észrevetted-e már. Hogyha van több éves gyülekezeti tapasztalat, akkor valószínűleg lehet, hogy magadon is, vagy másokon. Valószínűleg másokon. Ja. Hogy leélhetsz 2, 3, 4, 5, 10, 15 évet úgy a gyülekezetben, hogy ott van két ember, ott vagy te, ott van a másik, és nem szóltok egymáshoz, mert bajatok van egymással. Tök simán meg a történet. Tök simán. És én azt mondom, hogy ha ez nagyon sokáig húzódik, akkor ez csak úgy lehetséges, hogy még nem ismerik Jézust. Mert aki ismeri Jézust, az kapott egy új szívet, és az új szív az megbocsát. Az új szív az megbocsát. Tehát Krisztus követője meg tud bocsátani. Tehát nem véletlenül mondja egyébként János apostol levelében, hogy azt mondod, hogy szereted Istent, és gyűlölöd a testvéredet, ez nem létezik. Ilyen nincs. Tehát az képtelenség, ez nem létezik. akkor nem ismered Istent, és nem szereted őt. Vagy az Úr imája végén, Jézus, amikor imádkozott a mi atyánkot, a végén arról beszél, hogy ha nem bocsátjátok meg a másiknak, akkor a ti mennyiértek sem bocsátja meg. Tehát a megbocsátás az egy kulcs. És az egy kulcs külső változás is. Hogy megtapasztaljuk, hogy meg tudunk bocsátani. Megtapasztaljuk azt, hogy igen, fáj az, amit tett, nagyon szemét dolog volt az, amit tett, de Isten azt mondja, hogy bocsássak meg, és igen, elengedem ezt neki. Nem bízok benne, de ez egy másik kérdés, és itt keverjük össze egyébként a kereszténységben, meg mindenhol. Hogy a megbocsátás és a bizalom az két különböző dolog. Megbocsátani egy pillanat alatt lehet, a bizalom az hosszú idő, míg visszajön. Azt fel kell építeni. De megbocsátás az egy pillanat alatt történik. Oké, úgyhogy István mit csinált? Imádkozott, igaz? Mit imádkozott? Nem azt, hogy Uram, kapd el az összesnek a grabancát, aki követ dobott rám, hanem azt mondta, Uram, bocsáss meg nekik azt, amit tesznek. Nem tudják, mit tesznek. Ja, úgyhogy valószínűleg nem volt könnyű, valószínűleg ez fájdalmas, amikor valaki megbánt, vagy árt, de ha ismerem Jézust, akkor ő nem fogja engedni, hogy utáljak embereket. Lesz nézeteltérésem, lesz nehézségem emberekkel, de nem fogja hagyni, hogy utáljam. Ha belemegyek az utálkozásba, és Jézusi a szívem, akkor ott gyötrelem lesz. Ott depresszió lesz, ott bezuhanás lesz. Mert egyszerűen nem hagy megnyugodni abban, hogy utáljak valakit. Tehát megemésztem magam. Oké, és aztán örök változás, és ezzel fejezzük be. Van egy csomó vers. Tehát ha bizalmadat Jézusba veted, új életet kapsz, örök életet kapsz. Ez az örök változás. Ez az örök változás. Tehát, és itt a kérdés. Mikor találkoztál Jézussal? Mert az változással jár. Ha találkoztál, akkor megváltoztál. Persze küzdesz dolgokkal még. Vannak dolgok ott a szívedben, de megváltoztál. Új szíved van, és tudod belőle, hogy ismered őt. Én legalábbis tudom magamról. De változás. Oké, tehát változás. Pont. Változás. Pont. Egy jó kép. Tehát miután az első gyermekünk megszületett, Flóra, és már totyogós volt, elkezdtünk lejárni a játszótérre. És onnantól kezdve sok délután arról szólt, hogy hintáztunk, lögdöstöm a gyereket, inkább homokoztunk, vagy itt meg krokodilt, meg mit tenném meg, gödörbe a homokot meg. Oké, de mielőtt Flóra megszületett, az életem az másképp zajlott. Tehát nem úgy töltöttük akár a barátokkal az időt, na, mit csinálunk ma délután, srácok? Menjünk le a játszóra hintázni, nem? Vagy homokozni. Ezt utána lögdöslek egy kicsit a hintába, jó? Nem, tehát lett egy új élet, és jött vele a változás. És ilyen ez Krisztussal. Új élet, és változás. Új élet, és változás. Tehát ez szellemileg is így van. Úgyhogy tudod, hogy te hogy vagy? Megváltoztál? Nem az, hogy mikor imádkoztál, nem az, hogy mikor győztesedtél, vagy nem tudom, milyen tanfolyamot csináltál, hanem mikor vallottad meg, hogy ő az Ura az életednek. Mikor vallottad meg? És hogy követed őt. Követed őt. Megtörtént, vagy nem? Imádkozzunk. És itt a kérdés még mindig, hogy tudod-e, hogy ismered Jézust? Tudod-e, hogy ismered Jézust? Megváltoztatta az életedet? Történt a belső változás? Látod-e kívülről? És ha igen, az nagyszerű. Nagyszerű, akkor most bátorítva lettél, megerősítve, emlékeztetve. De ha De ha nem, ha elbizonytalanodtál, vagy tudod, hogy még nem ismered Jézust személyesen. Tehát vannak olyanok, akiknek szükségük van itt Jézusra. Jézus új szívet, hús szívet akar adni neked. Nem kell, hogy bizonytalan legyél ebbe. Nem kell, hogy bizonytalan legyél ebbe. Vald meg neki bátran. Te vagy Jézus az Úr az életemben. Tehát ha akarod őt, miért várnál? Ha tudod, hogy ez a helyes, miért várnál? Mondd neki nyugodtan, vald meg neki. Te vagy az Úr az életemben. Én nem a magam tervét akarom követni, hanem a tiéd. Életem végéig követni akarlak, Jézus. És úgy ülsz most itt, hogy ott belül érzed, hogy Isten szólt hozzád, de elutasítod az ő végtelen kegyelmét. Én azt mondom neked, ne tedd. Ha szükséged van Jézusra, add át az életedet neki. Bízd rá. Bízd rá. Ne légy bizonytalan. Tudd azt, hogy ma, szeptember 15-én én találkoztam Jézussal. És ez egy fordulópont. Ez egy születésnap. Születésnap Isten országába, Isten családjába. És köszönjük. Köszönjük Istenünk, hogy az üdvösséget illetően abszolút nem zavartál össze bennünket, hogy ez világos, teljesen világos. Hogy tudhatjuk és láthatjuk azt, hogy akik találkoztak Jézussal, megváltoztak. Ez változással jár. Igen, egy életen való változással, de egy folyamat. És köszönjük, hogy ez alatt a folyamat alatt, ebben a változásban láthatjuk a te türelmedet felénk, a jó indulatodat felénk, a szeretetedet felénk, hogy irgalmas vagy velünk, hogy megbocsátó vagy velünk, hosszú tűrő vagy velünk. Köszönjük Istenünk. Imádkozunk azokért, akik ma döntést hoztak a veled való találkozásban, hogy akarnak téged, hogy ezzel a lendülettel folytassák tovább. Tegyék meg a következő lépésüket. Adj nekik erőt ehhez, adj nekik bátorságot. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük, hogy te hordozol ezen végig bennünket. Jézus nevében. Amen.